Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9:18 a reggeli személy, reggeli személyek ma Kammerman Lilla Várostervezés Soltész Noémi építészmérnök, a Nanavízió építésziroda társalapítója, a Feminist City közösség tagjai, alkotói, létrehozói. Valakivel beszélgettem tegnap, és mondtam, hogy Feminist City a mozgalomnak a neve, és akkor azt mondta, hogy de miért pont Feminist City? De hát az egyből így determinál. Tehát azok, akik így azok, akik így kellőképpen macsok, azt mondják, na oké, már megint feminizmus, akkor most kapcsolom ki a rádiót.
Hát azért ezen sokat gondolkoztunk, hogy ezt, amikor ugye elnevezzük magunkat, ezt merjük-e használni, és hát arra jutottunk, hogy merjük, mert hogy ma a városok azok minden csak nem a női szempont alapján épültek, és mi, akik így mondjuk 12-en a kemény mag találkozunk egymással, és megismertük egymást, mi mindannyian valahogy a saját praxisunkban azzal foglalkozunk, hogy mégis ezt a női szempontot hogy lehetne a építészetbe, városépítészetbe megjeleníteni, mert az emberek fele nő, és azért ez fura, hogy nem vagyunk figyelembe véve annyira.
És én is erről beszélgettem, hogy teljesen értem, csak a névvel volt probléma, mert nagyon fontos szerintem a női szempontú várostervezés, és nagyon fontos, és én is magyaráztam annak, akivel beszélgettem, hogy a nő szövetét, a város szövetét elsősorban nők használják. Tehát mi férfiak beleülünk a nagy teljesítményű, nagy köpcentiű autónkba, a nők meg áttologatják a babakocsijukat, meg felszállnak a tömegközlekedésre, meg próbálnak parkokban gyereket legeltetni, és nem az ő szempontjaik jelennek meg a város tervezésében.
Igen, egyébként volt nemrég a BKK-n Berkein belül a Kimmer Diának egy kutatása erről, hogy a budapesti közlekedési adatokat megvizsgálta, hogy a közlekedést is máshogy használjuk. Tehát valóban a férfiak többet autóznak, hosszabb távra mennek jellemzően, egyébként a nők rövid távra mennek többet, tehát ugye amikor a gyereket viszik ide-oda vagy bevásárolnak, és igen, mi többet gyaloglunk, többet használjuk a tömegközlekedést, de biciklit például már megint inkább férfiak használnak, mert az veszélyes. Ma Budapesten ugye nincsenek elkerített biciklisávok, és ugye a város, vagy a közlekedés is, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy utcakeresztmetszet ma hogy oszlik fel, hogy vajon igazságos-e, hogy autóra van tervezve, meg autók tárolására van tervezve, nem tudom, az utcáknak jó nagy százaléka, vagy ugye a véges négyzetméter jó nagy százaléka, és nem a tömegközlekedésre, vagy a gyaloglásra.
Mert, hogy, bocsánat, hogy felveszek itt, csak én szoktam régi Fortepan képeket nézegetni, és amikor azt látom, hogy a Rózsák tere az valamikor hogy nézett ki autók nélkül, és biztos vagyok benne, hogy amikor kialakították mondjuk a 6. vagy 7. keletet, akkor még nem autókra tervezték, hanem nyilván szekerekre, lehet látni a házaknak a bejáratánál a kerékvetőket, és mennyire jobban nézett ki a város, amikor nem volt elő ezzel a sok-sok ronda autóval.
Örülök, hogy rögtön kezdtük a fogalommal meg, hogy mi az, hogy feminista várostervezés, mert ugye Mimi mondta, az, hogy valami feministán van tervezve, az nem azt jelenti, hogy csak a nőknek, hanem azt jelenti, hogy mindenkinek jobb lesz általa a város. Szóval hogy a nők, mint a legnagyobb kisebbség, hogy számszerűen nem, de mégis elnyomásban élünk, ugyanúgy a Budapesten is a városban nincsenek igénybe, vagy nincsenek előtérbe helyezve az igényeink, de ebből a helyzetből sokkal könnyebb látni, hogy mondjuk olyan embereknek, akik mozgáskorlátozottak, gyerekek, mindenkinek jobb lesz, és az a jó hírem, hogy a férfiaknak is jobb a feminista város, mert az ember élete során minimum kb. Kétszer hátrányos helyzetben van a városban, amikor gyerek, és amikor meg idős. Szóval, hogy a férfiaknak is szuper ez a szemlélet.
Vannak olyan városok, amire azt lehet mondani, hogy női szempontú tervezésnek az eredménye, amikor azt lehet mondani, hogy ez már érződik, hogy nem férfiak alakítottak ki mindent egy városban, nem tettek oda egy falikus szimbólumot a Kopaszigátra?
Most hirtelen, hogyha jól tudom, Kopenhágának évtizedek óta női főépítésze van.
Ó.
De az is, ami a Párizsban történt az elmúlt évtizedben, hogy egy olimpiai vállalás, ami alapvetően ma nagyon rizikós, hogy kinek fejlesztjük a város azoknak a turistáknak, akik oda jönnek arra az egy-két hétre, hogy Párizs ezt arra használta ki, hogy úszhatóvá tette újra a folyóját, és egy év után, szóval tavaly a sportolók úsztak benne, idén nyáron meg egész nyáron ingyenesen a párizsiak. Szóval ez is, mert rögtön egy ilyen szemléletbeli kérdés, amiben szerintem érvényesül a feminista tervezés.
És egyébként a 80-as években talán van a bécsi példa, a Freudenstadt, ahol ugye Bécsben ezek ilyen a nagyobb fejlesztések jellemzően meghívásos pályázatokon dőltek el, hogy kitervezi az épületeket, és akkor ott csak férfiak által vezetett építészirodák indultak, és akkor kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha megnéznék, hogyha csak női irodákat hívnak meg, és akkor ennek eredménye lett egy olyan lakótömb, ahol amit nők terveztek. Tehát, hogy van erre példa, csak hát Magyarországon még nincs.
Milyen Magyarországon 2025-ben női építésznek lenni?
Kihívásos. A Nanavízió, az én építészirodám, mi ketten nők vezetjük, és most kicsit kevesebben vagyunk, de 12-en voltunk két éve, amiből egy darab férfink volt, és amikor ezt így gondoltuk, hogy megünnepeljük, hogy nem tudom, 10 évesek lettünk, és akkor ilyenkor az építészirodák kiadnak egy könyvet, stb. De mi tartunk inkább...
egy partit az A38-on.
Igen, és akkor mi igazából elkezdtünk beszélgetni, és akkor vettük észre, mert addig csak úgy simán nyomtuk, megcsináltuk a dolgunkat, hogy amúgy hol van a többi női iroda, mert hogy így körbenéztünk, és nem találtunk nagyon, tehát hogy ilyen tök fura volt, hogy nem tudom, a 2023-ban, hogy így miért csak férfiak vezetnek építészirodákat, és hát aztán erről sokat beszéltünk, meg kerekasztal, megcsináltunk egy kiállítást női kvóta néven, tehát hogy nem egyszerű, mert nincsenek példaképek az oktatásban, persze vannak női oktatók, de mondjuk női dékán, vagy nem tudom, tanszékvezetők műegyetem 150 éves történetében, az építészkar 150 éves történetében egy szem női tanszékvezető volt az urbanisztika tanszéken, Benkő Melinda, azért az egy kicsit fura, vagy megnézzük az ibüldíjasokat, nem tudom, és ugye ez egy lassú dolog, mert amikor én jártam egyetemre, akkor mondjuk fele volt a nő, kb. 100 éve volt az első női építészmérnök Magyarországon, aki lediplomázhatott. Tehát ez egy nagy utat jártunk be, de ma már 70%-nál több az építészkarra járó csajoknak az aránya, és ez még mindig nem fordult át, mert aki nem hagyja el a pályát, mert ez egy nehéz pálya, ugye kisvállalkozások próbálnak munkát szerezni, tehát nem egy hogyha tervezni akarsz, akkor azért ott így iszabb birkózás van, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak nők, csak nem nők vezetik az irodákat, hanem a háttérben ott névtelenül rajzolják a házakat, vagy műszaki előkészítők, vagy nem tudom. Tehát nem egyszerű. Tehát amikor én is, nem tudom, találkozom egy ügyféllel, vagy valakivel, és akkor furán érzi magát, hogy kezet kell velem fogni, vagy elmondja a középvezető, hogy...
Nincs ott az illetékes, ne arra most.
Vagy itt, de tényleg, tehát hogy puszi-puszival akar köszönni, vagy így mondok valamit, és akkor így mondja, hogy bocsánat, elkalandoztam, de annyira fura a műszaki dolgokat egy nő szájából hallani, és akkor így, és ezek ilyen mindennapi dolgok, meg nyilván egy csomó szakmára igaz ez az üvegplafon, stb., de hát nem egyszerű, igen. Tehát, hogy ha nő vagyok, vagy nem tudom, bemutatkozom, hogy építész vagyok, és akkor visszakérdeznek, hogy de belső építész? Nem, építész, mérnök. Tehát ne legyen már ez fura, igen.
Akkor, amikor pályát választottatok, akkor mi járt a fejetekben?
Ez annyira vicces, mert én ezen tegnap elgondolkoztam, és már említettem ezt a Koppenhágát.
Igen.
Hogy nekem egy konkrét gimnáziumba jártam ilyen ENSZ modellező szakkörre, akkor tényleg ilyen kisgyerekek, mert úgy kisgyerekek, hogy fiatalok tényleg felöltöznek, mint hogyha ők lennének az ENSZ, és minden héten más témát vitattunk meg, és nem nagyon készültem egyik héten, és ezt így vele lehet vallani most itt 10 év távlatában, kivéve egy hét, amikor a Water Sensitive Urban Design, azaz ilyen vízérzékeny várostervezés pont Koppenhágában volt a téma, és képzeld, annyira tetszett, hogy még így át is mentem a fugába, hogy van-e még róla több irodalom, de gimi közepe fele, és akkor rájöttem, hogy azt hittem előtte kiskorom óta, azt mondtam, hogy építész leszek, és akkor rájöttem, hogy van elég épület, de sőt de az, hogy hogyan használjuk őket, meg hogyan használjuk a város, az még nem tiszta. Vagy ott még vannak lehetőségek javításra, és akkor én így kerültem ebbe bele. És akkor így lettem urbanisztika, szakos hallgató, meg mégis várostervező az évek alatt.
Milyen érett csaj voltál, nekem nem volt ennyire tudatos. Hát jó voltam matekból, szerettem rajzolni, meg a fizikát, és akkor valahogy így efelé gravitálódtam, meg volt egy öreg nyugdíjas tanár a gimnáziumban, aki bejárt és összeszedte a ilyesmi irányba a gondolkodókat, és ábrázoló geometria szakkört tartott, és a lelkesedés az így teljesen átragadt, meg a rajztanárommal kicsit rajzolgattunk ilyesmi, és így tök véletlen, hogy bevált, mert azért nem tudom, tizenévesen ki a fene tudja, hogy mi akar lenni. Az így.
60 évesen sem tudom. Igen. Annan a víziónál az cél volt, hogy a büfésen vagy a recepcióson kívül mindenkinél legyen?
Építésvezető, de...
Bocsánat.
Nem. Ez tökre nem. Tehát próbálkoztunk, hogy hát így egy időt észrevettük, hogy csak csajok, ez milyen fura, de hogy egyszerűen ugye több lány végez, és akkor jönnek hozzánk, adják be a portfóliót, hogy jönnének hozzánk, és akkor meghallgatjuk őket, és valahogy mindig a csajok voltak jobbak, tudatosabbak, érettebbek, vagy akikkel mondjuk. Tehát, hogy nem volt cél, csak valahogy így alakult, és akkor tényleg egy elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy ez miért lehet?
És arról beszélgettünk itt a műsor előtt, hogy azért más volt a 80-as évben építésznek lenni, vagy nőépítésznek lenni Magyarországon. Amennyiben?
Hát én azt gondolom, hogy ma azért különösen nehéz építésznek lenni, mert ugye az építész irodák azok KFT-k, tehát cégek vagyunk, vagy egyéni vállalkozók, tehát szerintem ilyen kényszervállalkozó, hogy mondjam, és régen a nagy tervező vállalatoknál ezzel nem kellett foglalkozni, tehát lehettél csak simán építész, be voltál jelentve valami fizetésre, és ott azért a szakmaiság az valahogy elég volt. Ma meg építészirod a vezetőjeként, értenem kell a saját bőröme megtanulva a HR-hez, PR-hoz, controllinghoz, pénzügyekhez, kommunikáció, nem tudom, és persze erre semmilyen egyetem nem készít föl, meg az építészkamarai képzések sincsenek erről, hanem tetőfedő anyagok, meg nem tudom, tehát hogy így valahogy eltelt a rendszerváltás ott egy pár év, és erre ezt így nem követte le a szakma, hogy cégvezetők vagyunk, és mondjuk hogy kell egy munkavállalóval bánni, tehát mondjuk mielőtt a Nanavíziót megalapítottuk, én is dolgoztam egy építészirodába, hát a főnökeimnek fogalma nem volt, hogy mondjuk adjál visszajelzést, ami az ő érdeke is, hogy egy csapatot hogy kell, tehát erre nincsenek kész az építészirodák, és ebből a szempontból azért szerintem egy elég speciális szakma vagyunk, és ilyen mikrovállalkozások vannak, szürke foglalkoztatás van, nehéz.
Miközben arról beszélünk, hogy az építész hallgatók 70%-a nő, és az én telefonom és műszaki előkészítőkkel teli van, akik mondjuk a marketnél, meg mindenféle építőváltoknál dolgoznak, akik nyilván a BM-t végeztek, de innentől kezdve, tehát kész műszaki előkészítőként fiatal vállalkozókkal kell tárgyalniuk arról, hogy most C20-as vagy C30-as beton kell?
Hát igen, tehát hogy mondom, aki nem hagyta el a pályát, az a háttérbe csinálja, csak nehéz, és jellemzően mondjuk önkormányzati, tehát mondjuk egy építési előadó az inkább lesz nő, mert ott az egy biztonságos hely, ahonnan el lehet menni szülni, gyereket nevelni, nem tudom, ha beteg a gyerek, mert ugye ma Magyarországon azért jellemzően ugye ezek a gondoskodási munkák a nőkre hárulnak, míg egy ilyen vállalati versenyhelyzetben én is, amikor még nem szültem, de megkértem, csak simán azt akartam, hogy saját dolgot csinálok, és mondjuk 6 órába dolgozok, részmunkaidő, vagy rugalmas munkaidő, az így fel nem merült. Azt gondolták, hogy ha 6 órát vagyok, akkor már nem lehet engem túlóráztatni, mert ez a másik, hogy egyetemen arra szocializálódunk, hogy belehalunk, éjszakázunk, nyomjuk, és aztán ez folytatódik. Folytatódik az építészirodákba is. És például mi női vezetőként, vagy nem tudom, azért, mert nők vagyunk, ezt tök másképp csináltuk. Egyetemen elég volt az éjszakázás, meg lehet csinálni ezt határidőre úgy is, hogy nem kell hétvégézni, meg belehalni, de ez mai napig egy bevett gyakorlat építészirodákba, amire lehet, hogy amikor az embernek már gyereke van, akkor erre nem alkalmas, vagy nem szeretne ilyet csinálni.
Mi a feminiszti törekvése? Mit szeretnél érni?
Hát Van egy ilyen manifestunk a honlapon, amit nagyon sokáig gyurmáztunk, hogy pontosan mit. És azt hiszem két pillére van. Az egyik, amit most hosszabban tárgyaltunk, hogy a nők láthatósága a szakmában. Mert az, hogyha pozícióba kerülnek a nők, most visszavezetve az előbbihez, hogy az, hogy most 70%-a hallgatóknak nő, az nem azt jelenti, hogy X idő elteltével majd ez az arány visszatükröződik a pozíciókban, vagy a felosztásokban, mert az a tapasztalat, az egyik tagunk, a Böröndi Júli csinált egy ilyen hosszú távú kutatást, hogy akik a szocializmus alatt végeztek, akkor is már volt ez az 50%-os arány, és hogy ehhez képest tényleg nincsenek ott a nők. Szóval, hogy kell egy szemléletbeli váltás a szakmában ahhoz, hogy egyáltalán ezek a szempontok érvényesülni tudjanak. Amint építésznőnek jobb lesz lenni, nőként építésznek Magyarországon, vagy tervezőnek, mindenkinek jobb lesz a szakmában, ez megint csak együtt jár. Illetve amint döntési hozatali pozícióba kerülnek ezek az emberek, érvényesülhetnek azok a szempontok, amik miatt mi is kiállunk a manifestunkban. Ez meg a másik része, hogy hogyan tervezünk, meg milyen város tervezünk. És egy feminista város, ez egy egészséges város. Egy olyan város, ahol lehet közlekedni, gyalogolni biztonságosan, jó a levegője, biztonságban érzik magukat az emberek, a gyerekek, akik ezt használják. Milyen szempontok vannak? Még szóval tényleg zöld, olyan szolgáltatások vannak, nincs feltétlen nyomás arra, hogy valaki fogyasszon, köztérhasználat.
Mondjuk, hogy elmenjen vécére.
Elmenjen vécére.
Most, például mit kezdenétek a Rákoskeresztúri, nem Rákoskeresztúri, bocsánat, Rákos rendező pályaudvarral, amiről hamarosan most nemzetközi pályázatot fognak kiírni. Na, tessék, ugye? Mert azt, és a biztonság, tehát én is elolvastam a manifestumot, persze, meg próbáltam összedni mindenféle dolgot, és nagyon fontos állítások vannak benne, hogy egy nő biztonságban közlekedhessen egy városban. Ez például a Feminist City-nek egy ilyen elszánt és fontos törekvése, hogy ne kelljen attól félni, hogy amikor leül egy parkban olvasni, gyerekkel játszani, amikor megy a tömegközlekedésre, hogy ne legyenek sötét sikátorok egy városban, hogy egyáltalán ne kelljen félniük, tehát legyen biztonságérzetük az embereknek, ami nyilván nem csak a nőkre vonatkozik, hanem a fiatalokra, a gyerekekre, idősekre, meg a férfiakra is, hát engem is bárki megtámadhat.
Igen, csak a nőknek ez teljesen más. Tehát én még nem találkoztam olyan nővel, tényleg nem, nullával, akit ne ért volna a köztéren az aklatás valamilyen
nincs
formája.
Nincs olyan.
Tehát, és itt most, nem a fütyögésre gondolok, mert az is az, de hogy nem, annál durvábbak. Tehát nincs olyan. És hogy a mi biztonságérzetünk, a szubjektív biztonságérzetünk, ami más, tehát hogyha megnézzük, nem tudom, a bűnözési statisztikákat, hogy hány, nem tudom, mi történt egy parkba, akkor lehet, hogy tök kevés, de lehet, hogy azt a parkot nők kevésbé használják este, mondjuk ott egy futókör, és mert nincs kivilágítva, tehát nem merek átmenni. És lehet, hogy ezt észre sem veszem, mert elkerülöm, és nem arra megyek, és nem tudom, hogy miért megyek arra, aztán persze idő után lehet, hogy tudatosodik, de hogy emiatt is mi másként használjuk a tereket, és igen, hogy erre lehet figyelni, tehát hogy biztonságos városokat tervezzünk, ahol nincsenek sötét helyek, van elég közvilágítás, a földszintek azok nem vakhomlokzatok, vagy parkolóházak, mint mondjuk a Budaparton az új fejlesztés, hanem élő helyek, mert ahol vannak szemek, meg mondjuk van egy vendéglátóhely, vagy nem tudom, ott biztonságban érzem magam.
Na de ezért szögezzük le, tehát Budapest fejlesztése most egyáltalán nem arról szól, és nem csak Feminicity-ről beszélünk, hanem emberközpontú városról, hanem elsősorban pénzközpontú az Budapest összes fejlesztése. Nyilván vannak ebben szemben törekvések, de hát azt látjuk, hogy miből minél több négyzetmétert, minél magasabbat, minél többet. Vágóhíd, Kopaszigát, 13. kerület, Dunavista.
Igen, szolgáltatások nélkül, iskola nélkül, bolt nélkül, orvos nélkül, tömegközlekedés nélkül.
Most éppen hallottuk, hogy a harmadik kerületben hogy hívják, a Waterfallnak lesz egy ilyen újabb építkezése, tehát a harisnya, egykori harisnya gyár területén is egy újabb lakópark fog fölépülni, 3000 lakással, megbénítva nyilván a Békásmegyer felől közlekedőket, meg az egészet is van, meg minden nélkül.
És ebbe az a nehéz, hogy amíg a döntéshozói szinten, akár urbanisták, nem tudom, tehát hogy most erre gondolok, mert ugye a politikában is, hát hány női miniszter van meg, tehát amíg döntéshozói szinten nincsenek nők, hanem csak férfiak vannak, addig ezek a szempontok nem nagyon vannak figyelembe véve.
De miért a férfiak ezt nem veszik észre?
Nem biztos, én nem tudom.
Mert ez a költői kérdés, hogy a nők máshogy terveznek-e?
Igen, ez nem költői kérdés, azt nyilván fel akartam én is tenni.
És erre a válasz, hogy igen, de azért, mert mindenki máshogy tervez. Szóval, hogyha mi hárman ebben a teremben, hogyha tervezők lennénk, mi mindhárman máshogy terveznénk, mert máshogy szocializálódtunk. Én például gyerekkoromban fél évente benn laktunk a városban, télen is, mindig az ilyen mikromobilitás, szóval kicsi sétálás, biciklizés, és utána fél évente meg agglomerációban laktunk nyáron, a nyaralóban, és onnan jártunk be. Szóval megtapasztaltam azt, hogy milyen közlekedni hosszabb távon Budapesten, vagy kintről bejárni. Ezért mindkét szempont a fejemben van, de hogyha valaki az egész életében csak az egyiket csinálta, vagy csak a másikat, akkor óhatatlanul, hogyha egy teret fejleszt, akkor inkább valamelyikre gondol. Aha. Szóval ennek köszönhető, hogy különböző szempontból.
Ennek a különbségeknek a kiegyensúlyozására van kitálva az egyetem, nem?
Igen, csak oda már úgy érkezünk, hogy amit kezdtél, tehát máshogy szocializálottunk, máshogy érzékelünk, tehát a női agy, nem tudom, a színeket, tereket, mozgásokat, tehát máshogy mozgunk akár egy térben, más élményanyagot gyűjtünk, itt most mondjuk a biztonságra visszagondolva, tehát már az egyetemre kész emberek érkeznek valamilyen fejjel, és hogyha az egyetemen is azt látja egy lány hallgató, hogy nincsenek női vezetők, és mennek a himsoviszta beszólások, meg jóval ügyes vagy, de majd tehát, hogy nagyon nehéz, tehát, hogy sokkal nehezebb a pálya,
igen,
meg
más. És akkor egyel tovább viszem, hogyha még feltennénk, hogy teljes tervezői szabadság, és nők másféle város vagy középületet terveznének, mégse tudnak, mert a döntéshúzók az építési törvényekbe bebetonozzák a nem feminista város. Szóval az, hogy mostót nők többen használnak, és több dologra, és általában ők vigyáznak a gyerekekre is, hogyha az meg még az is rossz, hogy például nagyon sok mosdóban nincsen pelenkázó, vagy nehéz találni, szóval egy, hogy a mosdót talál az ember, de hogyha olyan pelenkázót, például a apuka is be tudja vinni a gyereket, most kérdeztem azonnak a tesómat, mert itt volt a gyerekkel, amíg vigyázott rá a városban, és mondta, hogy alig talált. Szóval egy apukaként, hogyha vállalná azt magára, hogy ő csinálja a gondoskodási munkát, akkor szembesül a városban azzal, hogy nincs nagyon rá lehetősége.
Nem csak pelenkázás, hanem kislány. Tehát amikor elvinnéd a kislányodat WC-re, akkor apukaként hova viszed a női WC-be? A férfi WC-be? Szóval ezek ilyen, erre nincs gondolva. És igen, ez
a park egy kevésbé látott pontjára.
Igen, és hogy erre nincs gondolva döntéshozói szinten, az a leggázabb, mert egy ingatlan fejlesztőt egyébként én nem biztos, hogy tudok hibáztatni, tehát még az oroszlánnak se lehet azt mondani, hogy ne egyél húst, mert szegény, egyél növény, tehát hogy az ő dolga az, nem tudom, egy kapitalista rendszerbe, vagy ő azt fogja csinálni, hogy a legtöbb profitot akarja kihozni. Ha rossz a szabályozás, akkor az nem az ő hibája. Tehát, hogy itt nincs elég WC, nem tudom, az nem az ő hibája, mert egy ingatlan fejlesztő se fogja azt csinálni, hogy hasznos eladott négyzetméterek rovására ő több női WC-t fog beépíteni, mert hogy nincs elég a szabályozásban. Tehát, hogy én nem tudom hibáztatni, vagy hát persze lehetne, de hogy inkább a döntéshozók.
Akkor most van egy helyzet, de hogy ez bármi változik, vagy változás irányába elindult, vagy valaki észrevette, vagy akkor, amikor a feminizit felemeli a szavát, vagy erről beszél, akkor bárki lereagálja, vagy azt mondja, jó, mindegy, oké, menjünk tovább.
Hát itt még nem tartunk, de azért ez a célunk, hogy egy olyan csapat vagyunk, akik nem csak építészek meg urbanisták, hanem tényleg grafikustól, szociológustól kezdve azért elég sok területről érkeztünk, hogy hogy vagy mi, vagy rajtunk keresztül, vagy nem tudom, erre egy kinyissuk a társadalom szemét, hogy azért meg kell kérdezni a nőket is, vagy nem tudom.
De hogy erről hallottam, hogy most két kerület, a második és a hatodik kerület tervez egy olyan rendezvénysorozatot, vagy eseménysorozatot, amelyben így megpróbálják, ja, a kettes számrendszer jönnek be azoknak, akik kettesek kezdődik a személyi számuk, meghallgatni őket.
Igen, ezek közösségi gyűlések, amik a második kerületben már az első hétvége mégis történt, és a hatodik kerületben meg holnap fog kezdődni.
Volt érdeklődés második kerületben?
Volt. Ez úgy működik egyébként egy közösségi gyűlés, hogy ez a részvételi demokráciának egy olyan eszköze, ami nem egy kiküldök egy kérdőjét, és megkérdezem az állampolgárt, vagy tartok egy lakossági fórumot, és akkor ott kérdezem meg az állampolgárt, hanem demográfiai adatok alapján, tehát nem tudom, nő, férfi, hány gyereke van, keresett, végzettség, lehet jelentkezni, regisztrálni, és utána kiválasztanak 50 főt, hogy leképezze a társadalmat, és döntéseket lehet hozni nyugaton, ez már egy régóta bevett szokás, döntések előkészítésére, hogy így döntenek el dolgokat, és azért érdekes Magyarországon ez a kettő. Egyébként volt már a Demnet Alapítvány foglalkozik ezzel, tehát volt már Miskolcon, Érden, volt a fővárosban is, a 11. kerületben, de ugye ez a kettő párhuzamos közösségi gyűlés lesz a világ első női közösségi gyűlése, mert pont a második és hatodik kerület polgármesterei jöttek rá arra, hogy ha megkérdeznek véleményét a kerületben az állampolgároknak, akkor a nők nem annyira mennek el lakossági fórumra, nem küldik vissza, tehát hogy a nők vélemény az kevésbé hallatszik.
Ez is egy ilyen
második
kerületben
nem lehet, tehát hogy ott már sok-sok évvel ezelőtt nőkről kezdtek el tereket, utcákat, köszületeket elnevezni.
És mégis Őrsi Gergely rájött, hogy nem reprezentatív, ami visszajön, mert hogy meg nyilván elmegy az emberi lakossági fórumra, ott a hangos, nem tudom, ki fog inkább beszélni, a csöndes, és hogy ez a folyamat pont erről fog szólni, hogy megkérdezek két témában a nőket, hogy az önkormányzat miben tehet többet a szolgáltatások tekintet, tehát oktatás, egészség és a többi, illetve a köztérfejlesztés tekintetében. És engem vezető szakértőnek kértek föl erre, hogy a köztér témában, és a Feminicity számos tagja jön és tart előadásokat, mert az első hétvége egy ilyen tudásátadásról szól, aztán utána jön a deliberizáció, tehát hogy megértik a résztvevők ilyen kis csoportos munkában, facilitátorok segítségével az összesen öt napos folyamat végére egy javaslatcsomagot fognak összeállítani majd az önkormányzatnak, hogy ők mit gondolnak, vagy hát a társadalom egy reprezentatív kis csoportja, hogy mit kéne ebbe a két témában csinálni, és ebben jellemzően vannak ilyen hosszabb távú, ilyen stratégiákba beépíthető célok, meg ilyen könnyen elérhető gyümölcsök, amire eddig így nem gondoltak, és ez azért lesz tök jó, mert hogy tényleg lehet, hogy csak több pap kell, nem tudom, de hogy egy segítséget nyújt egy önkormányzatnak, hogy tényleg az állampolgáraiért tudjon tenni.
Ezért nagyon fontos, hogy van ilyen, csak hogy kontextusba jelzzük az egészet, hogy mondtad, hogy a kerületben el van nevezve több tér is nőkről.
Igen, Törőcsik, Muri, Soltot, Irá és a többi.
Pontosan, hogy ez a példaképek, reprezentáció.
Hány női szobor van a fővárosban, azt kell megnézni, hány állatszobor és hány
igen.
Jóképű, jóvágású, jósvádájú férfi.
Pontosan, de hogyha belegondolunk, minden összefügg mindennel, az, hogy a nők nem jutnak el ilyen egyeztetésre, egy, hogy nem hangosak, másik, hogy mit csinálnak szabad idejükben, gondoskodási munkát végeznek, szóval nem érnek rá még elmenni egy lakossági fórumra, ahol hallatják a hangukat. Ugyanígy, hogyha elmennének egy ilyenre, rögtön azon kell gondolkozniuk, hogy akkor addig kivigyáz a gyerekekre. Szóval, hogyha van egy ilyen fórum, és közben van egy gyerekvigyázás, akkor már rögtön...
Meg fizetés van, tehát, hogy kapnak napi díjat a résztvevők, igen.
Rögtön az inkluzivitást egyszerűen tápláljuk azzal, hogy gondolunk ilyen részletekre. A másik, ami szerintem nagyon érdekes, hogy említetted, hogy nagyon sok beruházás van, ami nem részesíti előnyben azokat a szempontokat, amiket most így felsoroltunk. De
jellemzően ilyen van.
Igen. Jellemzően ilyen van most ma Budapesten. ami szerintem nagyon érdekes, és nem biztos, hogy belegondolunk napi szinten, de hogy a legtöbb gondoskodási munkát, oké, hogy a családban, hogy babakocsitolás, ezekre gondolunk, meg vigyázni a nagyszülőknek, segíteni gyerekeket, intézni a mindennapokban, de az is, hogy a piacon, a munkaerőpiacon az is gyakori, hogy tanárnők, vagy ápolónők a nők, szóval ilyen munkákat végeznek, és nekik az, hogyha nagyon sokat kell utazniuk a munkahelyükre, az is rengeteg időt elvesz a mindennapjaikból. Szóval, hogyha megoldható lenne, és egyébként már vannak kerületek, akik ezt beveszik a szociális bérlakásos szempontrendszerükbe, vagy egyáltalán az, hogy hogyan bérelnek lakásokat. Hogyha ezekben a pozíciókban lévő dolgozó emberek, most egyébként attól függetlenül, hogy nők vagy férfiak, de hogyha gondoskodási munkát végző emberek, közel lakhatnak a munkahelyükhöz relatív, nem kell, hogy 5 perc, de tényleg, hogyha nem azzal indul a napjuk, hogy másfél órát utaznak, annyi idejük és energiájuk felszabadul, és ezzel egyébként lehet a gentrifikációt teljesen visszanyomni.
Megváltozna a város, ha Budapest főépítésze nem egy férfi lenne, hanem egy nő. Azért kérdezem ezt, mert nyilván idea szintjén igen, de hát a szabályozók azok ugyanúgy kötnék a kezét, nem?
Budapest
Most megpróbáltam felmenteni, de úgyhogy inkább visszavonom.
Igen. Budapest főépítész Erő Zoltán, aki egyébként egy feminista férfi, tehát amikor ilyen zsűrikbe elkezdett hívni, és akkor egy idő után úgy mutatkoztam, hogy női kvóta, akkor így rögcsélt, és volt ész Noémi női kvóta. Ő mindig megkérdezi, hogy mikém jól csinálom, tehát hogy ő egy azért elég jó arc, de valószínűleg igen, tehát hogy ő... amit az előbb mondtunk, máshogy nőtt fel, szociális, stb. Tehát egy picit máshogy gondol a dolgokra. Tehát jó lenne, igen, egy női főépítész, persze.
Vagy egyáltalán egy jelzésértékű lenne. Szóval igen. Nekem is ugyanez a tapasztalatom Erő Zoltán, hogy szuper főépítész. Inkább ebben a kérdésedben az, hogy milyen szinteken, vagy hol tudunk változást elérni, hol tudunk egyáltalán a jelenlegi egyetemen tanuló lányoknak, vagy nőknek példát mutatni azzal, hogy van ebben a szakmában maradásuk, tényleg ez a lemarzsolódás, ez tragikus. Eltűnnek, hiába, és ezt nem tudom, nem győzem hangsúlyozni, szóval tényleg ez a 70%, aki kijön az egyetemről, ott még az általad említett egyenlőség nagyjából ugyanazok az esélyekkel indulnak, aha, és utána kimennek a munkaerőpiacra, és egész Európában az összes statisztika megmutatja, hogy nekik a jelenlegi munkaerőpiacon tervezői állásokban nincs maradásuk.
Ez európai viszonylat? Mert azt hittem, hogy jó, Magyarország az olyan, amilyen, de hogy jól értem azt, hogy ez nem unikum, hogy lemorzsódás és eltűnés, és például egy magyar építésznek nőnek. Van lehetősége nyugodt Európában munkát találni, vagy karriert kialakítani?
Van abszolút, tehát hogy ez Magyarországon nyilván erősebb, de Nyugat-Európában is megvan azért ez, csak kevésbé durván.
Befolyásolja azt mondjuk az építészet helyzetét, vagy az építészek, vagy az urbanisták helyzetét az, hogy most egy olyan rendszerben élünk 16 éve, amely elsősorban, hogy is mondjam, tehát egyrészt az uniós források befagyasztása miatt nagyon sok építkezés leállt, nagyon sok beruházás leállt, az építkezések nagy része az külföld beruházó török, és nem tudom milyen ingatlanfejlesztők uralják gyakorlatilag a főváros lakhatási válságának nem megoldását, hanem tovább mélyítését, szóval hogy ez lehet-e, vagy változhat-e hamarosan, vagy a közeljövőben?
Én nekem a mottom a taktikai optimizmus, de,
jól hangzik ez,
de mindjárt kifejtem csak, hogy a kérdésedre...
Amikor a magyar válogatott elveszt egy mérkőzést, akkor szoktak valami hasonlókat mondani. Taktikai veresség, azt hiszem.
Nem, de hogyha az elmúlt 16 évet nézzük, akkor egyfelől jó a város tervezés, meg a fejlesztések, ahogy mondod, de a másik rész, hogy a nőügyeknek milyen helyzete van, szóval ez tényleg mindkét irányból sajnos épült le az elmúlt 16 évben, de én mégis azt mondom, hogy ez a taktikai optimizmus, ez a következő generáció, hogy úgy értem, amik mondjuk most mi vagyunk, és elkezdtünk a pályán mozgolódni, hogy értjük azt, hogy rengeteg krízis van egyszerre, nem csak Magyarországon, hanem globális szinten a legkülönbözőbbek amikre választ kell adni, az, hogy Budapest iszonyatosan forró nyaranta. Emellett már tényleg nem lehet ezen a ponton elmenni. Ezek olyan problémák, hogy halmozottan érintik a nőket, vagy a gyerekeket, vagy az időseket, de tényleg mindenki rosszul lesz már nyáron. Annyira meleg van, hogy ezeket a dolgokat előbb-utóbb meg kell fogni, és a taktikai optimizmus szerintem az, hogy belátjuk, hogy nem tudunk mindenre választ adni, nem tudunk mindent akár rövid távon megoldani, de mégis amit tudunk, teszünk, és akkor ilyenekre, ilyen apróságok, mert hogy van részvételi tervezés több kerületben, ami az alappillére a feminista városnak, én hiszem, hogy ez vezet valahova.
A kérdés az az, hogy ha 70%-a az egyetemről kikerülők építészek száma nő, akkor az így el van döntve, hogy a 30%-ából lesz a férfi építészirodák vezetője, és a 70%-at meg szépen beül ezért ablakot rajzolni?
Nincs eldöntve, de így alakul. Tehát ez...
amit említettem a tagunkat, a Böröndi Júlió egy ilyen beszélgetésen jól megfogalmazta, hogy most fel kell tennünk magunknak lassan azt a kérdést, hogy 10 év táblatában, hogy amikor mondjuk azt mondjuk, hogy már nem pályakezdők ezek a elmúlt években végzett építészek, hogy maradunk-e a jelenlegi státuszkónál, és ez a 30% fog dönteni a szakma másik kétharmadáért is, vagy kinyitjuk itt az ajtókat és a kapukat, és azt mondjuk, hogy igen, most már ti vagytok többségben a tervezői szakmában, legalább egy ilyen fele-fele arányt próbáljunk el elérni ezeken a helyeken, mint...
Mi egyébként tavaly a Budapest Építészkamarában csináltunk egy kis puccsot, tehát fiatalok, nők, férfiak, összeálltunk Törődés Munkabizottság néven, mert elkezdett engem ez rendkívül zavarni, hogy mondjuk a Budapesti Építészkamara elnöksége a 100% férfi, és hogy nem is volt más jelölt. És akkor így nyomtunk egy ilyen kampányt, és most például női alelnöke van a Budapesti Építészkamarának, meg az elnökségben van még egy nő, a Nanavíziós Társadalom Pajanóra, szóval ilyeneket lehet csinálni, hogy azért úgy ébresztő azért.
És lehet, hogy a két kerület példáján más kerületek is felfedezik azt, hogy esetleg érdemes
már kérdezni. Már ez meg is történt, igen, tehát hogy már van érdeklődés, igen.
Nem. Attól félek, hogy most könyvklub érkezik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kammerer Lilla várostervezőnek és Soltész Noémi építészmérnöknek, a Nanavízió építésziroda alapítójának, a Feminicity mozgalom képviselőinek, hogy eljöttek hozzám, örömmel számoltam be, és sok sikert kívánok nektek.
Köszönjük.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Bacsa Botond, Lehocki Miriam, Szegedi Tímea, Túri Lui és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmeket, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!